Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Petrikovics Edit és Dobosi Bea. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásomat.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük.
A téma pedig, akik ugye nagyon rutinosan figyelik, hogy egy-egy könyvnek ki a műfordítója, az már egyből ki is találhatta a két név alapján, hogy mi lesz a mai adásnak a témája. Az északi irodalomról fogunk beszélgetni, ugyanis nagyon fontos műfordítói vagytok mind a ketten az északi nyelveknek. Engem nagyon érdekelne, hogy nálatok mi volt előbb meg a nyelv szeretete, és abból jött a műfordítás, vagy műfordítóként már előbb szerettetek volna dolgozni, és aztán választottatok nyelvet, vagy nyelveket.
Akkor kezdem én. Én skandinavisztika szakon végeztem alapvetően, tehát nekem a nyelv volt az elsődleges, de ezt szerintem nagyon nehéz meghatározni. Nyilván nem úgy születtem, hogy műfordító szeretnék lenni, sőt, még ez akkor se dőlt el, amikor 6 éves volt, amikor megtanultam olvasni, de hogy nyilván az olvasás szeretete, a szövegeknek a szeretete, a különböző stílusirányzatoknak a felé mutatott kíváncsiság egyebek, azok nyilván predesztinálják az embert valamilyen irányba, és akkor utána valahogy ez így szerencsésen összeért az egyetem végére, úgy is mondhatnám. Illetve ami még nekem nagyon sokat segített, pontosabban aki, az a Szöllősi Adrián volt egyébként, aki szintén egy nagyon ismert norvégos műfordító, illetve hát ő is több nyelvből is fordít, több skandináv nyelvből is fordít, ahogy általában az északi nyelveknél azért vannak átfedések, tehát mondjuk én is fordítok svédből és dánból is, de hogy ő volt az, akit én a mentoromnak szoktam tekinteni, tehát ő az egyetemen tanított nekünk fordítástechnikát, nyilván nagyon szívesen csináltam az egészet, meg mondjuk kiderült, hogy nem vagyok iszonyatosan béna benne, tehát volt azért sikerélményem, és akkor utána, amikor úgy alakult, hogy különböző irodalmi folyóiratokban volt lehetőség arra, hogy regényrészletet fordítani, vagy novellákat, vagy megjelent egy skandináv antológia, akkor abban az Adrián többek között nekem is szólt, lenne kedvem fordítani, hát természetesen volt, és akkor utána volt még pár évvel később az, hogy az Adrián fordított egy könyvet, a Scholar kiadónak is nagyon közelített a határidő, mindegy, nagyjából a könyvnek az 1/3-át azt én fordítottam, tehát ilyen társfordítóként működtem közre. Nyilván egy nagyobb belekóstolás volt az egész fordításba, mert ugye egy fél éves dologról volt szó, hanem egy hosszabb lélegzetvételű dologról, aminél azért úgy jobban látja az ember, hogy igen, ez egy nagyon szép dolog, meg egy nagyon magasztos dolognak tűnik, hogy hát műfordító az ember, és akkor ül otthon, és szövegekkel foglalkozik. Ez tényleg egy csodálatos dolog, de hát ez ugyanúgy egy munka, mint bármelyik más, és ugyanúgy eljön az a pont a szövegben, amikor már úgy bármennyire is jó a szöveg, így az ember így gyűlöli. És akkor utána átbillen ezen, és utána meg megveregeti a saját vállát. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem így nagyon sokszor lejátszódik ez a mai napig. És utána pedig 2007-ben volt az első önálló fordításom, ugye ez a UNESCO-től a Vörösbe, ami egy szép indítás volt, mert vagy 20 év a kötet, tehát hogy ilyen kellemesen most a könyvről van szó, hát és ott nem mondom, hogy nem fogyott el a bátorságom.
Igen, ez ugye több ponton. Csak hogy akik nem tudnak így években gondolkodni, azoknak egy 600 oldal alaphangon.
Igen, nem, inkább, hát nem. Ilyen 5-6 körülbelül valahol. Tehát volt azóta egyébként más könyv, ami még ennél is brutálisan hosszabb volt, ott tényleg az ember így végig gondolja az életét többször, meg a pályaválasztását is, de hogy így a skandináv krimik révén tudtam elindulni tulajdonképpen, és ami mondjuk úgy megágyazott így nagyon sok mindennek így a későbbiekben, ugye ez 2007-ben volt, tehát most lassan 20 éve, te jó ég, és akkor ott évi 1-2 kötet volt az elején, aztán utána valahogy más kiadóktól is megkerestek, és akkor egyszer azon kaptam magam, hogy tulajdonképpen már csak ezzel foglalkozom, tehát hogy amit előzőleg csináltam még mellette, az ki is kopott, meg nem volt, de én fotózni, tehát fotósként dolgoztam még így szabadúszóként, és azt ott a gazdasági válság egy kicsit elmosta, de szerencsére ott volt akkor a fordítás már, és akkor ebbe átfordulhatott szerencsés módon a dolog.
Be a nálad is a skandináv krimik voltak, nem?
Igen. Igen, most így visszacsatolva arra, amit Adit mondott, nekem is eljön az a pont egy szövegfordítása közben, amikor így értelem nélküli hangalakokká válnak a szavak, és nem vagyok biztos benne, hogy ebből valaha könyv lesz. És eljön a végén a nagy fellélegzés is, amikor hátradől, rákattint az ember a küldés gombra, hátradől, és így 3 percig üres tekintettel bemul a monitorra, és arra gondol, hogy megint sikerült. Mert hogy ebben nem vagy biztos így menet közben egy csomószor. És igen, én onnan indultam, hogy az már gimnáziumban biztos volt, hogy nyelvekkel és irodalommal szeretnék foglalkozni, tehát tulajdonképpen, hogy tesszük fel a kérdés, a nyelv szeretete volt a kiinduló pont, és ebben nagyon sokat köszönhetek a gimnáziumi magyar-német szakos tanáromnak. Neki köszönhetően kötöttem ki aztán magyar-német szakon az ELTE-n, és amikor megszűnt a jogviszonyom az egyetemmel, nyelvszakos egyetemistaként én először tanítani kezdtem egy nyelviskolában, de arra elég hamar rájöttem, hogy ez nem az én pályám, tehát én itt nem vagyok a helyemen. Nyilván a tanítás egy nagyon szép dolog, de én úgy gondolom, hogy kell hozzá valamiféle elhivatottság, ami belőlem hiányzott, tehát nem tudtam ezzel a szereppel azonosulni, és fogalmam nem volt, mit akarok csinálni, úgyhogy teljesen adhok jelleggel pályázgattam állásokra, de megint csak azt tudtam meg, hogy mit nem akarok csinálni. nagyon sok ilyen fiaskóba belefutottam, hogy így én magam éreztem, hogy nem akarom, hogy engem felvegyenek ide, és lényegében egy szerencsés véletlen folytán egy könyvkiadóhoz kerültem, ahol szerkesztő lettem. Maga a munkahely nem volt olyan jó, de két szempontból mindenképpen előnyt tudtam kovácsolni belőle. Egyrészt, hogy megtanultam a szakma alapjait, megismertem a kiadói folyamatokat, és láttam ezt a képet, amit most a másik oldalról műfordítóként nézek, arról az oldalról is, tehát belülről egy kiadón, belülről egy szerkesztő szemével. A másik nagy előnye pedig az volt, hogy itt rájöttem, hogy hazaértem. Tehát, hogy a helyemen vagyok, most vagyok ott, amivel én foglalkozni szeretnék, én könyveket akarok csinálni. Aztán elég hamar, két és fél év után eljöttem ebből a kiadóból, és utána ismerkedtem, vagy utána kerültem kapcsolatba az Animus kiadóval, és az akkori vezetőjével Balázs Istvánnal, és tőle kaptam az első igazi fordításomat. Neki amúgy is nagyon sokat köszönhetek. És a skandináv nyelvek csak ezután jöttek be igazából a képbe, amikor kint jártam Stockholmba, egy céges úton, a kiadó képviseletében, és hát a város az ilyen első látásra szerelem volt, meg a nyelv, meg a kultúra, meg az emberek, meg így borzasztóan élveztem. Tehát tényleg megint ilyen hazaérkezés érzés, hogy úristen, ez végig itt volt, csak én nem tudtam róla. És amikor visszajöttem, akkor mondtam Istvánnak, hogy hát akkor én megtanulok svédül, és a szót tett követte. Tehát így is lett, megtanultam svédül, és 2018 óta dolgozom szabadúszó fordítóként. Tehát én is egyszer csak azon kaptam magam, hogy műfordító vagyok. Így teljesen véletlenül, ugye oda se kezdem, mert egy kicsit nem figyel, aztán ez történik. És 2018 óta már csak műfordításra foglalkozom, tehát már nem szerkesztek, és nem vagyok kiadó belsős munkatársa, hanem csak szabadúszóként, svédből és németből, szép irodalmat, gyerek és ifjúság irodalmat, illetve tudományos ismeretterjesztő irodalmat, elsősorban humán területeken, tehát ilyen pszichológia, szociológia, politológia, filozófia, történelem, ilyenek voltak az eddigi munkáim.
Május 8-án volt Cecily Enger Magyarországon, és a Skandináv Házban volt egy beszélgetés vele, amin ugye te is ott voltál.
Igen.
Úgyhogy akkor egy pici élménybeszámolót, hogyha tartanál nekünk erről.
Igazából eddig megjelent három könyvéről volt szó, időrendi sorrendben, illetve arról, ami a jövő év elején fog megjelenni majd, szintén magyarul, tehát ezen igen, jelenleg folyik a munka. Márhogy fordítom a szöveget.
Ugye az anyám ajándékai nem olyan régen ismét felmerült ebben az adásban, mert ugye ott az Alzheimer, tehát különböző betegségekkel kapcsolatos könyveket ajánlottunk, és ugye az Alzheimer miatt említettem, de ugye ezen túlmenően is nekem egy nagy kedvencem az anyám ajándékai, mert iszonyatosan érdekes ilyen kultúrtörténeti is, család dinamikai sztori is. És a lélegezés egy hatalmas kedvenc volt nekem, tehát tényleg ott, ahogy az egész morális helyzet, amiben belekerül, ahogyan ezt kezeli, egy autóbalesetet okoz vétlenül, amiben meghal az utas a főszereplőnek, aki egyébként aneszteziológiával foglalkozik, és ugye a fájdalomcsillapításról ír egy szakkönyvet, ugye erre kérik föl. Bűntudat, meg ugye a saját lányával, meg az anyjával való kapcsolata, ugye az is nagyon érdekes, hogyan be jön a sztoriba, ugye a halott lány családjával is a kapcsolata, és közben meg mellé még a fájdalom csillapításnak is az ilyen történeti háttere.
Meg ami a légzés úgy unblock, tehát hogy az mindenféle igen, módon is, metaforában is minden, hogy felbukkan a könyv során. Egyébként nagyon sok ilyen érdekes háttérinfó hangzott el ezekkel a könyvekkel kapcsolatban, tehát engem főleg az a része érdekelt különösen, meg az fogott meg. Ugye az anyám ajándékai, nevezhető az ő a Cecily Enger autofikciós művének, tulajdonképpen, ha úgy vesszük. Végül is a 20. századnak a egy jelentős részét lefedi a könyv, és ezt egy annyira érdekes és kreatív módon teszi egyébként, amire ő is teljesen véletlenül bukkant rá, amikor a Alzheimer-rel küzdő édesanyja már olyan állapotba kerül, hogy nem maradhat a családi házban, egy ápolási otthonba kerül, akkor a gyerekei, ugye a Cecily-nek van egy húga és egy öccse, azt hiszem, pontosan, tehát hárman vannak testvérek, és ugye neki állnak kipakolni a házat, és akkor igazából először mindenki a számára kedves tárgyakat összeszedi, amit szeretne rakni, kirakják ugye a konténerekbe, amire nincs szükség, és egy félreeső komódnak az egyik fiókjában megtalálja az édesanyjának az ajándéklistáit, amik nagyon precízen vannak vezetve így oldalról oldalra, hogy egyik oldalon, amit kaptak, abban az évben a másik oldalon, amit ők adtak ajándékba.
És ez 40 évre, vagy igen.
Igen, a 60-as években től kezdve, így 2003-ig, amikor sajnos az édesanyjának már így a valósággal való kapcsolata így nagyon kezdett megszűnni. És ebből így, ahogy te is említetted, így kirajzolódik egy ilyen norvég középosztálybeli családnak, akik ráadásul egy ilyen értelmiségi családnak a története az ajándékokon keresztül.
Meg ennek az ajándékozás kultúrájának
is. Meg az ajándékozás kultúrájának keresztül. És ez is az elképesztő, hogy a Cecily Engerről tudni kell, hogy ő eredetileg újságíró, és ezeket például ennél a könyvnél nagyon-nagyon jól lehetett látni ezt az iszonyatos kutató munkát, amit ő belefektetett ebbe a könyve. Igen, Marcel Mauss-tól a tanulmány az ajándékozásról című könyvét meg is rendelte, erről ezt le is írja, és ezt olvasta, feldolgozta magába, meg egyáltalán, tehát hogy az egész ajándékozási rítussal kapcsolatban rengeteg dolognak utána nézett.
És ezt a fájdalomnál is megcsinálta a lélegez kapcsán, ugye a lélegzés?
Van, ott olyan vonatkozása van, hogy neki a férje orvos és aneszteziológus.
Ja.
és akkor valahogy úgy volt vele, hogy mesélte, hogy egyszer úgy szöget ütött a fejébe ez, hogy tulajdonképpen ez mennyire érdekes, hogy ugye az aneszteziológus ugye bódít is, meg fájdalmat is csillapít, és amikor ugye altatásban van a beteg, akkor az aneszteziológus az, aki lélegzik helyette, mert ugye a beteg az valami egészen mással van éppen elfoglalva, akkor, és hogy ez volt igazából egy ilyen kiinduló motívum az egész történethez, és akkor utána ez ugye a fájdalomcsillapítás témakörét is így körbejárja ehhez kapcsolódóan, meg ugye van egy könyv a könyvben tulajdonképpen, ha úgy nézzük, mert miután baleset megtörténik, és ő próbál visszatérni valahogy nagyon nehezen, nagyon lassan a hétköznapi életbe, ugye ő akkor visszamegy a szülőfalujába, ahol szintén van egy 90 éven felüli édesanyja, aki már kifelé tart az életből tulajdonképpen, és ott a régi szülői házban, ott is a különböző fotókon és tárgyakon keresztül mutatja be például az édesanyjának az életét. Tehát, hogy azért van egy ilyen párhuzam tulajdonképpen, igen, az anyám ajándékaival, igen, ilyen, igen, szempontból, meg a szülő, tehát az anyához való kapcsolat, ugye, amit te is említette, hogy eleve nagyon erős női szereplőkkel dolgozik minden esetben, meg a nők közötti sisterhood támogatás, ez is egy nagyon erős momentum mindig, hát ugye gondoljunk csak a fehér térképre is, ráadásul, amiben kicsúcsosodik ez az egész. Elkezd írni egy könyvet, amire korábban felkérték már, tehát így az aneszteziológiáról, fájdalomcsillapításról, amiben egy ilyen tényleg egy nagyon erős flow állapotba is kerül, és ott is nagyon látszik az, hogy ő mennyi mindent utána kérdezett szerzőként ennek az egész témának, mennyi dolgot elolvasott, tehát ott tulajdonképpen...
Ilyen szempontból egyébként teljesen ilyen eszéregény hatása van, tehát ugye, igen, annyira, igen, erősek tényleg ezek a,
igen,
a,
és a
szövegbetétek.
Abszolút, tehát hogy így megragadja valami a figyelmét, és akkor tulajdonképpen köré építi valahol, de hát nyilván minden szerzői dolgozik.
És az új
könyve megint egy erős női alak van a középpontban, egy 70-es a 70-hez közeledő hölgy, aki egy norvég hölgy, aki Varsóban él az angol diplomata férjével, akivel 20 éves kora óta gyakorlatilag csak angolul kommunikálnak. Tehát ő, amikor elhagyta így a otthonát, tehát Norvégiát, akkor onnantól kezdve nem igazán beszélt már norvégul. Csak nagyon ritkán itt telefonon, családdal, tehát minimálisan, és amikor így 70 felé közeledik, akkor a férje veti fel, hogy hát mi lenne, hogyha egy ilyen társalkodó nő szerűség, vagy valaki kerülne elő, egy társalkodó férfi, teljesen mindegy, akivel tudna a anyanyelvén beszélni, és hogy ez tök jó ötlet lenne, és akkor így nagy nehezen rááll, bár előtte eleinte nem annyira lelkesedtől a gondolattól, hogy ott akkor eleve laknak egy olyan házba, ahol
jó, Varsóban,
hogy akkor ott legyen, mert így is ugye ott van a házban már egy takarításért felelős hölgy, meg egy főzésért felelős, tehát ilyen háztartási alkalmazottak, és hogy már ezt is így nagyon soknak érzi, de akkor plusz még valaki ott legyen, és akkor abban maradnak, hogy jó, hát egy nyárra azért kipróbálják. Aztán utána annyira megked egy ilyen 30 év körüli fiatal lány jön hozzájuk, végülis meg is kedveli őt, és utána történik egy olyan eset, hogy az ősszel a ilyen pár hónapra erre szélütést kap, aminek következtében, illetve szélütés során a beszéd, illetve a nyelvi központ sérül, és azzal jár, hogy tulajdonképpen nem tudja magát kifejezni többé angolul. Tehát, hogy érteni így nagyjából, tehát ez a fáziának egy, az a típusa, amikor ugye érti, meg így felfogja.
De csak norvégul tud.
De csak norvégul, tehát az anyanyelvén, amit egyébként 40-valahány éve nem használt tulajdonképpen aktívan, azon tudja kifejezni magát, és akkor igazából rá van szorulva erre a fiatal nőre. És akkor ugye az egésznek azért van egy iszonyatosan erős hatása nyilván az ember életére, hogy hirtelen ott vagyok egy ilyen nyelvi burokban. A saját férjemmel nem tudok kommunikálni, aki meg nyilván nem tanult meg norvégul annyira, vagy mondjuk körülbelül semennyire. És hát ez végtelenül frusztrálja, kiszolgáltatottá és tehetetlenné teszi, és megkeseredetté. Tehát, hogy ezt akárhogy nézzük.
Tehát akkor van egy elélektani.
Van abszolút mértékben, és akkor igazából ez a felütése az egésznek. És akkor utána szintén ő beszél a gyerekkoráról, fiatalkoráról, mik formálták őt, mi volt az, ami miatt eljött otthonról. Tehát, hogy egy ilyen elég szép íven van a könyvnek, de azért mindent nem mondani kell róla, különösen, hogy még sem jelent, és már így is nagyon sokat elárultam. De hogy itt is ugye ez az önkifejezés, tulajdonképpen a agyunkba ragadás valahol, tehát egy ilyen elszigetelődés. Hát ez is egy eléggé megrendítő szöveg, mint ahogy egyébként az összes